3 az igazság.
A magyarok cselekedeteiről, a feszült jelenről, a mindig más múltról és a késlekedő boldog jövőről vitatkozik Spiró György, Hatos Pál és Szénási Sándor.
Üdvözlöm az urakat, Szerb Antalról fogunk beszélgetni, erről a rendkívül művelt, rendkívül vonzó és rendkívül aljas módon meggyilkolt emberről, aki nagyon fiatalon vesztette el életét, és aki hát minden korábbi identitását úgy tűnik kényszerűen föladva, az utolsó levelében már elég világosan közölte, hogy nem tartja magát annak, aminek mindig is tartotta. Tulajdonképpen egy szóval leírható ez, hogy nem tartja magát magyarnak. Magyar anyanyelvű zsidónak tartja magát, átélve mindazt, amit ellene, meg mások ellen is elkövettek, és hát ez egy örök szégyen rajtunk, ezt kell mondanunk a magyar társadalmon. De amiről beszélni fogunk, az természetesen a művei, a magyar irodalom története, a világirodalom története, a regényei, a Pendragon legenda, Utas és Holdvilág, mondjuk a Királynő nyaklánca nekem kevésbé fontos, de gondoljátok, majd erről is beszélnünk kell, és hát a magyar szellem történet egy korszaka az, ami hozzá is kötődik. Csak még egyszer, hogy milyen fiatalon ment el, nem, milyen fiatalon gyilkolták meg, 1901-ben született és 45-ben ölték meg nyilas suhancok. Egyébként még csak egy dolgot, hogy egy katolizált család gyerekéről van szó, a papával együtt tért át 1907-ben, amikor ő 6 éves volt, tehát ez nem a saját döntése volt, de aztán később elfogadta, sőt a 20-as években egyfajta ilyen katolikus revivalnek is a szereplője volt. De mindenek előtt hadd kérjek tőletek egy képet Szerb Antalról, a saját képeteket.
Hát egész különös tehetség. És hát óriási regényíró lehetett volna. Ezt azért hangsúlyozom, mert nem csak én hangsúlyozom. Prózaíró, mondja Örkény, 50 éves korban kezdődik. És ebben van valami. Attól még lehet nagyon tehetséges, meg letehet az asztalra jelentős műveket, de azért ahhoz egyrészt saját élettapasztalatok, másrészt pedig saját formai tapasztalatok kellenek, hogy valaki igazán jelentős regényt tudja megírni. Példának itt van abból a nemzedékből Hamvas Béla, aki az 1920-as években, tehát még fiatalon írt egy csomó kiadatlan regényt. Máig nincsenek kiadva. Én véletlenül a szerb fordítójától tudok ezekről a művekről. Utána föladja, megszerzi eszeíróként az összes írói képesítését, és aztán az 50-es években írja meg a nagy műveit, mint író. Tehát ez hosszú folyamat. Az Örkényre is érvényes ugyanez, rendkívül gyenge regényekkel kezdi. Na de hát a remek művek megmutatják, hogy már akkor zseniális tehetség volt, csak még nem jött ki belőle. És hát Örkényt is megölhették volna nyugodtan, néhány évet lehúzott ugye a szovjet lágerben, mint magyar hadifogoly, ott is meg lehetett volna halni. Szerencsére nem halt meg, megírta a szociográfiáját a lágerek népét, és utána nagyon nagy nehézségek és rossz művek után találja meg az egypercesek hangját, meg a tóték hangját, ami nagyját teszi. Na most Szerb Antalnak ez nem adatott meg, nem csak neki nem adatott meg, hanem akikkel együtt megölték, Halász Gáborral és Sárközi Györggyel együtt. Ugyanott Balfon ölték meg őket.
Balfon, igen.
A Balfi. Hát éppen ott volt ez a láger akkor. És hát az utolsó pillanatban sikerült őket megölni, mert aztán hamarosan jött volna a felszabadulás. Volt is akció, hogy megmentsék Szerb Antalt, aki nem akart nélkülük meghalni.
Igen, Tassi Jenő és Görgei, igen. Guido, aki egyébként királyi tizedfőhad nagy volt. Igen, már ott volt, hogy viszik, de azt mondta, hogy Sárközék nélkül nem megy.
Igen. Na most ez a nemzedék, ez nagy eszéíró nemzedék tulajdonképpen. Halász Gábor is, hát szerintem ő volt a század első felének a legnagyobb magyar eszéistája. De nem csak eszéistának lett volna jó, hát a óriási jelentőségű Eliot tanulmánya van Halász Gábornak, ahová kénytelen lefordítani Eliot verseket magyarra, mert még nincs magyar Eliot. És szerintem a legjobb lett volna, hogyha ő fordítja le. Pedig Vas Istváné is nagyon jó, meg mások is jó. Ő is lehetett volna nagy regényíró. Sárközi György már írt regényt költőlétére, és belőle is kijött volna. Tehát egyszerűen fölmérhetetlen az a hiány, amit ezeknek a tulajdonképpen rendkívül tehetséges regényíróknak a korai megölése okozott. Nem tudjuk fölmérni, hogy mekkora. Ezt csak előjáróba akartam elmondani.
Hatos Pál.
Hát Szerbantal az az író, akit mindig le lehet venni, amikor az embernek fáj a foga, fáj a térde. Egyszerűen minden mondat pihentet. Ő az az író, akit konkrétan Bédekernek lehet használni, és Bédekernek is használ az ember, akár csak az úti kalauzát Budapest marszakók számára, vagy a harmadik tornyot, vagy az utas és holdvilágot, amiből ugye terveztek is már túrákat, hogy hogyan kell Olaszországot végiglátogatni. Tehát számomra a meglepő frissessége mutatkozik be. Tehát hogy egy töretlenül népszerű író, egy olyan író, akit minden nemzedék elolvas azóta is, vagy legalábbis egyes műveit, és aki egy végtelen rokonszenves egyéniség, és nagyon nehezen besorolható, mert ugye sokan irodalomtörténésznek tartják, hát elképesztő műveltséggel rendelkezik, van jó pár irodalomtörténeti műve is, nem is akármilyek, ugye a magyar irodalomtörténet és a világirodalomtörténete, amelyek maguk is, műfajukban, stílusukban is üdvösen kiemelkednek, eltérnek a szokásos irodalomtörténetektől. Tehát ő úgy befogadhatatlan, hogy minden sorra befogadható. Számomra tényleg ő az író, akit a kisgyermekem fogfájása közben is lehet olvasni. És akkor természetesen itt van a magyar sors, a magyar zsidó sors, ráadásul valakivel, akit ugye nem akárki, hanem Proászka Osztokár keresztelt meg, és nem csak megkeresztelt, hanem keresztapja is volt, aki piarista gimnáziumba járt, akinek nagyon...
Utána Pázmányra, igen.
Igen, nagyon mély keresztény identitása volt, azon belül katolikus is, és akinek nagyon, nagyon érdekes filozófikus gondolatai voltak a modern katolicizmussal, amelyek máig kevéssé ismertek, hiszen a naplójegyzetekben, levelekben maradtak fent, és hát ezt meg is írtam, hogy micsoda szomorú és egyben tanulságos sors a sírja, amely ugye ott van a Kerepesi temetőben, nem messze Szabó Dezsőtől, attól a Szabó Dezsőtől kis távolságban, aki akármilyen nagy hatású, de hát mégis, aki meghirdette a legmagasabb intellektussal azt, hogy a magyarságnak, most idézem, a múltban fájdalmas szent történelmi hivatása volt, hogy Európa munkáját védje az ázsiai éhes törzsi ösztönök ellen. Az antiszemitizmusunk, írja 1921-ben, ennek a történelmi munkának a folytatása, és így világtörténeti munkát végzünk vele az emberiség védelmére. Mi vagyunk a megmaszlagolt Európa felébredt életösztöne, fogjunk össze mindnyájan az antiszemitizmusban. Na most ez a Szabó Dezső, erről a Szabó Dezsőről egyébként a magyar irodalom történetben Szerbantal nagyon elismerően, nem pusztán udvariasan, hanem árnyaltan és értékelően írja meg, hogy milyen színvonal és milyen minőségű író volt. Egyébként Szabó Dezső is 1945. januárjában halt meg a Rákóczi téren, ugye, és még azt is követelte volna, hogy a Gellért hegyen temessék el. Egy szomorú aktualitás, ami figyelmeztet, hogy a sírjuk egymás közelében van ott a temetőben. Ez a fajta tragikum, ez biztos, hogy nem emelhető el attól a fajta édes, néha édes búsnosztalgiától, amely a szerb regények mondjuk első olvasatának, vagy könnyed olvasatának a lenyomata.
Egy mondatot engedjetek meg azért ilyen olvasóként. Itt ez most nem a regényekre vonatkozik, hanem a irodalomtörténetekre. Valaki azt mondta nekem, és szerintem nagyon találó, hogy amikor Szerb Antalt olvasol, akkor ő megajándékoz téged egyfajta fölényérzettel. Mert ő úgy beszél a te nevedben, az olvasóvedben különféle művekről, úgy minősíti őket, úgy helyezi mondjuk a saját helyükre egy ilyen mondjuk a túltisztelt műveknek egy részét, hogy te azt érzed, hogy igen, hát ezt én is mondhattam volna. És ez a fajta beavatása a hallgatónak, ez a fölényérzet kölcsönzése, ez eléggé behizelgővé teszi a hangját, és nagyon meg tudja győzni az olvasót, hogy ő is ért ehhez a dologhoz. De visszatérve még a történetre, említetted, Pali, az ő katolikus korszakát, ami a 20-as években valahol olvastam, hogy ő egy nagyon aktív szereplője volt ennek a neokatolikus mozgalomnak, és ismerőseit rohanta le, és mondta, hogy itt valami nagyon nagy változás készülődik a katolikus egyházban. Ő egyébként a egyetemi évek alatt Barabások néven ugye tagja volt egy fiatal zsidó származású katolikus irodalmárokból álló körnek. Tehát, hogy itt valami nagy reformra, nagy áttörésre, nagy összeolvadásra készültek. Erről mi tudható, Gyuri? Erről a 20-as évekbeli revivalről, már ha az volt.
Nem tudom, engem a művek érdekelnek. Úgyhogy engedd meg, hogy ezt átengedjem annak, aki ezt jobban tudja.
Jó, akkor...
Én inkább a művekről beszélnék. A két irodalom történet, hát, hogy mondjam, volt ilyen divat, ma is van ilyen divat, hogy valaki eldönti, hogy a magyar irodalomból mi az, ami említésre méltó, mi az, ami dicséretes, és mi az, ami gyenge. Ezek a kánonok, ezek mindig újra és újra fognak teremtődni, és természetesen szubjektívek, és még mindig olvasmányosabb időnként az ilyesfajta egyéni kánon, mint a több szerzős irodalomtörténetek, csak nem annyira pontos. És hát a korszakban voltak ilyen hivatalos kánonok, és azokkal szemben írta meg. Azok a hivatalos kánonok ma már hát egyszerűen olvashatatlanok. A világirodalomtörténete valamivel érdekesebb azért, ugyanis hát Szerb Antalnak ez a vállalkozása, ez hát páratlan, hogy egy ember az egész világirodalmat megírja. Ha az ember egyes irodalmakban egy kicsit járatosabb, mint az átlag, akkor hát nagy hibákra bukkan. Én akkor úgy elgondolkoztam, hogy van-e ennek a vállalkozásnak értelme, amikor azt olvastam, hogy Wispianskynak a főműve két felvonásos. Hát én fordítottam azt a művet, és én nekem három felvonást kellett lefordítanom belőle. Na most honnan tájékozódott vajon a Szerb Antal? Próbáltam utána nézni akkor, mert ez nagyon bosszantott. Fogalmam nincs, hogy honnan vette ezt a hülyeséget, mikor Wispianskyn nem is volt akkoriban lefordítva semmilyen kultúrnyelvre, nem hogy kultúrnyelvre, semmilyen nyelvre.
De akkor azt kéne benne becsülni, hogy ha bár nem volt lefordítva, ismerte.
Hallott róla harangozni, de hogy kitől, ki volt az, aki szerint két felvonás. Mindegy, de még mindig olvasmányosabb, mint a 100 híres regény, ugye, amiből az egyetemisták szoktak készülni kollokviumra. Tehát annál azért jobb. De maguk a műve, tehát az ő szépirodalmi művei, azok sokkal érdekesebbek az én számomra.
Térjünk erre vissza, de hadd tegyem fel ezt a kérdést a 20-as évekkel kapcsolatban Hatos Pálnak. Ha egyébként ennek az egész korszaknak szerb szempontjából, meg a korszak szempontjából nincs nagy súlya, akkor passzoljunk, akkor menjünk tovább, csak kérdem, hogy van-e?
Hát szerintem van, hiszen Pedő Dénes, aki ugye ferences szerzetes lett, és aki az utolsó szerb által publikált válogatásban is szerepel, mint fordító, ugye a nevezetes 100 versben, Angelis Silesius egy gyönyörű költeményének. Ő ugye az egyik hőse az Utas és Holdvilágnak, és ugye tagja volt ennek a körnek.
De a testvére is, László, abból is szerzetes lett.
Így van, így van. És én nem is annyira azt mondanám, hogy reform, hanem inkább egy újfajta vallásosság, egy vallásos megújulás, amely pontosan azzal a fajta liberális racionalizmussal és száraznak érzett szcientizmussal fordult szembe, amely még az egyházi iskolák tanári karát is jellemezte, tehát egy olyan iskolát is, mint a piarista gimnázium, ahol nem nagyon kérték számon a kegyességet, de annál inkább a fizika newtoni törvényeit. És ebben a megújulásban egyébként nagyon érdekes, hogy Szervnek is ott van egy másik érdekes figura, aki irodalom történetileg hát általában véve nem szokták túlértékelni, Sík Sándor, aki ugye a cserkészetbe is bevezeti Szerbantalt, aki egyébként maga is ugyanolyan származással bír, mint Szerbantal, és akit ugye megkeresztelnek, és kispapként teljesen azonosul a kereszténységgel. Tehát ez egy nagyon érdekes mozgalom, tehát a 20-as, 30-as évek, amely a magyar katolicizmusban igazából mindig is periférián maradt. Nem úgy, mint a szerb által jól ismert mondjuk francia modernizmusban, ahol ennek sokkal nagyobb jelentősége volt. De tény is való, hogy az olvasók döntő többségét nem ez érdekli, hogy milyen spirituális, milyen szellemi mozgalmak, és esetlegesen milyen vallási mozgalmak révén érthetjük meg Szerbantal identitásváltozásait, hanem hát a csodálatos művek, annál is inkább, mert ez érdekes hallani, hogy az ember ugye, amikor olvas Szerbantalt, akkor óhatatlanul az irodalomtörténetnél is az írót olvassa. És ő maga is ugye az egyik utolsó naplójegyzetében írja, hogy amikor irodalomtörténésznek nevezik, akkor ő egy kicsit kényelmetlenül érzi magát. Ő író, aki időnként irodalomtörténetet ír, ne felejtsük el, hogy ez azért a megélhetésnek is a része volt. Rohamtempóba készült a magyar irodalomtörténet, és rohamtempóba készült a 30-as, 40-es évek a 40-es évek elején a világirodalomtörténet is. Tehát én is teljesen egyetértek ezzel, hogy ami igazán maradandó, ami igazán inspiráló, és ami igazán, hogy is mondjam, elkísér, mint egy jó konyakos megy, az a művek, a novellák, még akkor is, hogyha súlyos tartalmak vannak benne. Tehát például ugye a Gondolatok a könyvtárban című novella, az ugye egy szerelemről szól a Bibliothèque Nationale-ban. Egyben egy önéletrajzi novella, amely ugye fikcionalizál egy valóságos viszonyt, Szerbantalnak egy évfolyam társnője iránt érző szerelmet, amely ugye már csak azért sem teljesülhetett be, mert az a lány, akibe szerelmes volt, és akit átlényegített abban a csodás novellában, ő úgymond keresztény volt, de nem a szónak a vallásos értelmében, hanem abban, és ezt időskorában is szinte gátlás nélkül vallotta meg, hogy a vér számított. Hiába volt vallásos, hiába volt keresztény, ezt számon tartotta ő is, és számon tartotta mindenki, tehát hogy ő el se tudta képzelni, hogy szerelmes legyen Szerbantalba. És én nekem, aki történész vagyok, ez épp úgy érdekes a Gondolatok a könyvtárban, mint annak, aki mondjuk csak a fanyar, keserű fanyar édes befejezését nézi ennek a novellának, ami ugye nem akarok elszpoilerezni, de hát egy nagyon érdekes novella.
Igen, a novellákról külön kell beszélni, de most hadd viselkedni, sem muszáj. Muszáj úgy viselkedni, mint egy konoképítőmester, aki az alapozásra foglalkozik, és ha a művek előtt még hadd kérdezzelek benneteket arról a szellemtörténeti irányról, amihez Szerbantal tartozott, és Poszler György annak idején, a 80-as években nagyon sokat írt. Ha valaki utána néz annak, hogy mi a szellemtörténet, akkor azt találja, hogy szemben a pozitivizmussal, miközben elfogadja, hogy a társadalom életét, a gazdaság, a politika, stb. Irányítja, emellé oda tesznek olyan szellemi okokat, tényezőket, a korszellemet magát, ami szintén alakítja a valóságot, tehát egyfajta akaratlagosság kerül ebbe a dologba, mondjuk a véletlenek, vagy a különféle okokozati viszonylatok közé, ami persze lehet nagyon csábító. Ezzel egyébként Szűcsenő is foglalkozott, amikor a szellemtörténetről írt, hogy ennek a nemzet koncepciója milyen volt, de most erre nem feltétlenül kell kitérni. Csak azt kérdezném tőletek, hogy ez a szellemtörténeti megközelítés, ez mennyire hatja át Szerbanta műveit, mondjuk a regényeit, vagy éppen az irodalomtörténeteit?
Hát benne van, mondjuk, hogyha az ember valamennyire maga is gyakorolja ezt a szakmát, akkor megnézi, hogy hogy csinálja. Na most három úgynevezett regénye van, egyik se igazi regény, mondtam, hogy az még jött volna, arra még fölkészült éppen, és kereste az írói eszközeit, de ezek közül az első 34-ben, 1934-ben jelent meg a Pendragon legenda, amelyik hát tüneményes történet, és tele van játékossággal, iróniával, öniróniával, és hát ezeket a különböző misztikus őrületeket, tehát többek között a rózsakeresztes történetet is úgy tudja beleszőni, hogy mosolygunk rajta, miközben hát tulajdonképpen egy horror regényt ad elő, csak önironikusan. Tehát a Pendragon legendát bárkinek lehet ajánlani. Hogy nagyon helyes történet, jól van kitalálva, és hát mondjuk az az önironia, hogy én Bátki János Budapestről hogy kerülök ebbe? Vikom Ihtatszú tulajdonképpen, csak ez nem szerepel benne németül. Tehát ez az élmény, hogy mi közöm nekem ezekhez az őrületekhez, ez alapvetően nagyon-nagyon sikeresen van megvalósítva. Na most a második regény, ami 37-ben jelent meg, ez az Utas és Holdvilág. Szerintem ez totálisan el van hibázva. Ez úgy rossz, ahogy van. Szenzációsan rossz, ugyanis a rossz szerkesztésből következnek a rossz epizódok, az alakoknak a következetlensége, vagy ilyen kidolgozatlansága, maga a koncepció, amiben teljesen igazad van, hogy meg a Palinak, hogy az a katolikus vagy zsidó katolikus közeg van benne, megörökítve, amelyben ő is fölnőtt. De hogy mennyire gyenge az egésznek a szövedéke, azt a sikere is bizonyítja. Ugyanis mindenki a saját eldöntetlen kamaszkori és elhúzódó kamaszkori élményeit érezheti bele. Tehát ez a világ sikerének is a kulcsa, szerintem, meg a magyar sikerének is. Na most, hogy mennyire rosszul van megcsinálva, ha valami nem jó, akkor az a mondatok szintjén nem jó. Hadd idézzek belőle egy tipikus mondatot. Rómában vagyunk, és éppen ott akarja hagyni a főhős a Mihály feleségét. Ekkor Mihály kikelt az ágyából. Miután meggyőződött róla, hogy Erzsi alszik, a toalettasztalhoz lépett, amelyen Erzsi retikülje feküdt. Megkereste benne a csekket, mert Erzsi volt a pénztáros. Megtalálta a Nemzeti Bank két líra csekjét, mindegyik egyforma összegről szólt, az egyik az ő nevére, a másik Erzsiére. Kivette a saját csekjét, és helyébe egy ugyanolyan alakú papíros csempészet be, a csekket pedig nagy gonddal eltette a tárcájába, és visszafeküdt. Na most ez az, amikor a prózaíró rögtönöz, fogalma nincs, hogy oldja meg a jelenetet. Egy igazi prózaíró vagy azt mondja, hogy magához vette az egyik csekket, és kész, és be van fejezve, és megy tovább a cselekmény, vagy pedig leírja, hogy vágja ki az ugyanolyan méretű papírost, amit betesz a helyére. Ez nem jó ötlet. Ez nagyon-nagyon rossz ötlet, és az alapvető zavarra utal, hogy ugyanis nem látja a jelenetet, és rosszul van a koncepció kidolgozva. Rengeteg ilyen mondatot lehetne idézni belőle. Miközben vannak részek, amelyek jópofák, hát a Trastevere leírása remek, ugye, meg Róma nagyszerű, meg, tehát ezek jók benne, csak éppen az alakuk is ugyanilyen határozatlanok. És csak a koncepció működik benne, hogy Tamásnak, hát bibliai név, ugye kételkedik még, és öngyilkosság kell lenni. Éva az örök Éva, aki elérhetetlen, akkor egy cigánylány lesz, aki a jövőt jósolja, és annak a keresztapja. Szóval ezek borzasztóan erőltetett ötletek, Miközben az alapélmény nyilvánvalós, csak nem tudta megírni. Ahhoz még kellett volna 10-15 év, hogy ezt jól megírja.
Hogy visszatérjen Umbria sötét szívébe. Hatos Pál, a szellemtörténethez visszatérhetünk egy mondatért erejéig?
Igen, hát ugye a szellemtörténet az a 20-as, 30-as évek nagy mozgalma, egyszerre jelent iránytűt, és egyszerre nem jelent semmit, hiszen szinte mindenki szellemtörténetet ír. Azaz egy olyan történelmet, ahol nem pusztán a tények számítanak, hanem megjelenik egyfajta értelem is a történetek között. Megint egyfajta reakció a liberális, racionális filozófiára, történetírásra, nevezetes szereplője ennek a szellemtörténeti mozgalomnak, ugye Szekszü Gyula, vagy az irodalomtörténészek között Horváth János. És ugye nagyon érdekes, hogy Cervantal hol jelenik meg először? Megjelenik a Nyugatban, és megjelenik a Napkeletben. Igen, abban a Napkeletben, amely nem másnak, mint Tormai Cecilnek a lapja, és amely ugye befogad tehetségeket. És egy másik antiszemita irodalmi szalonfenntartó hölgynek, Ritók Emmának is a körébe jár Cervantal, sőt felfedezi, szívszorító egyébként olvasni, hogy működött az antiszemita dolog. Ritók Emma a naplójában megjegyzi, hogy találkozott ugye Cervantallal, és hogy milyen művelt fiú, ugye még 19-ben a kommun idején, aztán két bekezdése, hát persze zsidó, mekkora csalódás. Igen, szellemileg művelt, nem ilyen provinciális bunkókat csak a zsidók tudnak nyújtani. Szomorú lesz attól, hogy találkozik egy őt megértő művelt emberrel, és mégis ez lesz. De visszatérve erre, tehát a szellemtörténet az nem valami baloldali, hogy is mondjam, szellemi mozgalom, hanem éppen inkább egy jobboldali, és nem véletlenül, hogy elenyészett. Magyarországon inkább egyfajta jelszó volt, és a magyar irodalomtörténetben meg is jelenik programként is ez a szellemtörténeti megközelítés. Én azért olyan túl nagy jelentőséget nem tulajdonítanék ennek. Teljes mértékben helyesem azt, amit Gyuri mondott, hogy ezek a kánonok, ezek pontosan a szubjektív választásoktól lesznek érdekesek. És egy irodalomtörténet attól marad maradandó, hogy vállalja valaki ezt a fajta esetlegességet. Egyébként alig ha elképzelhető az, hogy az irodalomtörténetben bármifajta objektivitás érvényesüljön, hogy eleve felismerjük a maradandó műveket, meg hogy a maradandó művek mindig maradandónak látszódjanak. Itt a szellemtörténet szerintem csak azt jelzi, hogy Cervantal tragikus halála ellenére nem volt ellensége annak a fajta konzervatív eszmetörténeti fordulatnak, amely összekapcsolódott egyfajta modernitással, és összekapcsolódott egyfajta spirituális megközelítéssel, amely így úgy mindenütt kijön. Hajlamos vagyok én is azt mondani, hogy túlerőltetett ez a miszticizmus az Utas és Holdvilágban, bár én nagyon szeretem mindig olvasni. Lehet, hogy ez ugyanolyan szenvedély, mint amikor az ember szereti a csokoládét, miközben mondjuk a fehér kenyér
paprika. Hát vagy az van, amit Gyuri mondott, hogy bele tudott pakolni a saját gyerekkori vagy kamaszkori fantáziádat.
Igen, hát ez már kevésbé, de tényleg látszik, hogy a freudi pszichoanalizmustól kezdve ugye elvont ezoterikus gondolatok, minden megjelenik benne, de hát épp úgy megjelenik mondjuk a Pendragon legendában. A történet fűzés vagy a mondatok számítanak, és az is nagyon érdekes, hogy az Utas és Holdvilágra készült jobban, hiszen már 1919-ben írt egy töredéket, hogy hogyan halt meg Ulpius Tamás, tehát hogy ez az lett volna a nagy regény, vagy az a nagy regény, a sikerét tekintve, a hatását tekintve mindenképpen. És azt is látni kell, hogy mennyire mintákon alapul. Ugye van egy nagyon több kiváló Cervantal értelmezőnk, van Posztler Györgytől, elkezdve Havasréti Józseftől, És ugye Thomas Mannnak, vagy Stefan Georgének a hatását ugye itt meg szokták említeni, vagy Jean Cocteau-ét, az Enfant Terrible, a Vásod kölyköké. Ugye, tehát egy műveltségregény is, lehet, hogy emiatt.
Igen. Egy az emberben megrögződik.
Azt mondom, hogy a szellemtörténetnek sem kell nagyobb jelentőséget tulajdonítani.
Ilyen mondat rögződött meg bennem, hogy a kereszténység majdnem a legsötétebb halálvallás lett az északi befolyásra következtében. Nem tudom, hogy ez igaz vagy nem igaz, de bennem ez maradt meg. Mindegy. Csak azt akarom mondani, hogy egyébként a Pendragon legendának volt olyan utóélete is a rendszerváltozás után, hogy megalakult Magyarországon a Rózsakeresztes Szövetség. Azt hiszem, hogy akkor a központjuk Svájcban volt. És én ezekkel az emberekkel találkoztam, akik rózsakeresztesnek mondották magukat, és hát rendkívül kimódoltak és hiteltelenek voltak, szegények, hát milyenek lettek volna. A másik, amit szerintem meg kéne említeni, azok a novellák. Legalábbis rám hatottak. Fölemeli a Gyuri az ujját, hogy nem. Ez azt jelenti, hogy nem?
Nem. Amiről szeretnék beszélni, arról Hegedűs Géza azt mondja, hogy remek mű. És azt hiszem, hogy igaza van.
Az mire?
Ez a Királyné nyakékje.
Ha.
Ezt 43-ban írta, és hát éppen be tudta fejezni, mert aztán ugye kivégezték, elvitték és kivégezték. De ez egy fantasztikus mű, nem nagyon könnyű olvasmány, mert egyrészt tele van francia nevekkel.
Igen, nem is kötetlen, megmondom őszintén.
Másrészt viszont szenzációs. Ugyanis bemutatja azt, hogy Mária Antoinette nyakékének, amiről ő nem is tudott, milyen szerepe volt a francia forradalom kitörésébe. És bemutatja az összes szereplőt a nyakék készítőjétől, az ékszerésztől kezdve, azokik, akik össze-vissza hazudoztak róla, akik illetéktelenül pénzt vettek föl érte, meg egyáltalán ezt az egész szövevényt. És ez egy olyan korkép, és annyira izgalmas, hogy ebből gondolom, hogy egy nagyszerű regényíró lehetett volna. Na most ez tulajdonképpen gazdaság és szociológia történeti jelentőségű mű. Állandóan megadja, hogy kikre épít, hogy milyen forrásokra épít, hogy ezt már megírta, ez az, amaz, idézi őket, szenzációs dolgokat idéz, de közben az egésznek van egy nagyon normális emberi szemlélete, ami nélkül a regényíró nem lesz regényíró. És ebben semmiféle misztika nincsen, hanem azoknak az embereknek a gondolkodása van benne, akik ennek a történetnek a szereplői. Na most ebből is hadd idézek egy mondatot, mert ez nagyszerű mondat. A régi századok uralkodói sokkal közelebb voltak az élethez és a néphez, mint a mai uralkodók. Illetve pontosabban a nép volt közelebb akkoriban uralkodóihoz, bejárhatott termeibe, sétálhatott parkjaiban, oda kiállhatott neki büntetés nélkül, és élt is az engedéllyel. 16. Lajos valószínűleg sokkal többet tudott néppéről és annak hangulatáról, mint egy mai köztársasági elnök. Stb. Hát ez nagyon-nagyon jó. És tele van ilyen mondat. Itt a mondatok szintjén azt kell mondanom, minden mondata jó, tehát az alapja jó az egésznek. És igazi történet, és nagy történet, látszólag érdektelen témáról, és mégis benne van az a fantasztikus váltás, ami a forradalom előtti és utáni Franciaországot, vagyis Európát érint.
Szóval, van ehhez hozzátenni valód, Pali, vagy mehetünk tovább?
Hát, igen, szerintem nagyszerű regény a Királyné nyaklánca, és ugye csak megerősíti azt, hogy Szerb Antal a nosztalgiának, annak a fajta nosztalgiának, ami 1920 után feltámad, egy ragyogó képviselője. Tehát, hogy ugye ennek, tehát ez a regény párba állítható a a középkor őszével, vagy amit ugye nálunk Huizinga után középkor alkonyának írtak le. Tehát, hogy nem csak azok a korszakok érdekesek, amelyekben valami új születik, ahol először nyilvánul meg valami ígéret, amely fiatalos, energikus, acélos, hanem hogy a dekadenciának is van teremtő ereje. Ez ugye Huizinga nagy tétele a középkorról, amely ugye egyfajta program, és ez igazából Szerbantalnak is a mondani valója az ancien rezsimről, amit ugye úgy is foglal össze az epilógusba valamiképpen, hogy az élet édessége volt, és akkor szinte ilyen lírai dolgok is elkapják, hogy mintha szevri porcelán, szőlő és a magyar ősz levegője. Tehát, hogy így látszik az, hogy szinte festeni tudja a kort, és számomra azért érdekes mindez, mert valljuk be, az emberek történelmi filmekből, történelmi lektűrökből, az igényesebbek történelmi jellegű komoly regényekből tájékozódnak a történelmen, és legkevésbé tájékozódnak történészi művekből, amelyek valami olyan mesterséges módon igyekeznek az ilyen típusú hasonlatokat kiirtani, hogy igazából a történelmből nem marad semmi, hanem egyfajta, hogy is mondjam, tudós macskájához méltó szárazság.
Nem ebben a regényben ír valami olyasmit Szerbantal, hogy abban a korban valószínűleg mindenki sejpített?
Igen.
Akkor jól emlékszem.
Igen, meg hogy a pirosló levelek között a halál édességét szagolták, vagy valami ilyesmi is volt benne, ami ugye egyébként szintén egy ilyen kimódolt, ugye ez a halál ösztön, ez a freudi gondolatnak a továbbvitele, de egész egyszerűen megkapó. Az embert megfogja, és visszatérve ahhoz, amit korábban is említettél, hogy igen, lehet, hogy ezek műveltségbeli regények, lehet, hogy bizonyos értelemben kimódoltak. És az is biztos, hogy nagyon sok akár hiba van, bár én ezt nem tudom megítélni, ezt egy olyan vérbeli regényíró tudja megítélni, mint Spiro György, de hogy ezzel szemben tényleg sok olvasót és sokfajta olvasót tud gyűjteni, és nem csak magyar olvasót tud gyűjteni, mint ahogy ugye tényleg a halála után, sőt igazából a rendszerváltás után megindult Szerbantal fordításoknak a sikere visszaigazolja, hogy valami olyan regényíró, aki szívesen kézbe vesz az ember, egy hosszú repülőúton, mondjuk New Yorktól San Franciscóig.
Hadd említsek én is egy olvasmányélményt, ez egy novella. Nem tudom a címét, nem is tudom pontosan fölidézni az egészet, csak az, hogy van ugye egy magyar, aki Londonban él, az gyakran előfordul, ugye ő valószínűleg több mint egy évet töltött Londonban, ugye ösztöndíjat. Tehát ez egy valóságos élmény, és akkor egy parkban találkozik egy gyönyörű nővel, aki azt mondja, hogy kutyát sétáltat, és akkor összejönnek, és akkor a nő elmegy hozzá a szobájába, és akkor van egy ilyen szerelmi affér, ami után a nő bemutat...
Medlón kutyája. Meg medlón ebbe.
Igen. És a nő bemutatkozik, és mond egy történelmi angol nemesi nevet. Amitől a bátki, nem tudom, hogy annak hívta magát, megdermed, és azt mondja, hogy nem. De a nő mondja, hogy igen, de igen. És soha többé nem akar vele találkozni, mert vagy hazudik, vagy ha igazat mond, akkor az azt jelenti, hogy ő vele lefeküdt egy nemesi nő, holott ez neki nem jár. Mert ő mert nem onnan származik. Vagy pedig innentől kezdve annak, hogy valaki grófnő, annak nincs semmi értelme, hogyha le tud feküdni egy hétköznapi emberrel. Tehát ebben a sznobizmus, meg valami ilyen tisztelet, és egyébként gondoljatok a hetedik Olivére például, hogy a király, mire való a király? Hát arra, hogy legyen. Nem arra való, hogy ott a néppel beszélgesse meg lefeküdjével, hanem hogy legyen fölöttük. És egy nő lefekszik velem, és közben egy grófné, hát akkor az egésznek nincs semmi értelme. Szerintem egy zseniális novella.
Hát az önirónia az egyszerűen elválaszthatatlan Cervantestől. Akkor van baj, amikor nagyon komolyan veszi a dolgot. Illetve, amikor ő egyáltalán nincs benne a történetben, akkor remek, mert a királyné nyakékében nincsen ő benne. Csak a mondatai, meg a megjegyzései a helyszínről. Vagy. De ő, mint szereplő, nem lép előtérbe. Tulajdonképpen a nagy objektív műfaj várt rá, és ezt nem tudta aztán később megcsinálni, mert megölték. Érdekes az utóélete, és most nem csak az, hogy kiadják, vagy nem adják ki, hanem hát Cervantesné, aki özvegyen maradt. Hát ő megpróbálta ápolni az emlékét mindenféle módokon. Ő irodalomtörténész volt, és az Irodalomtörténeti Intézetben dolgozott. Ő Bálint Endrének volt a nővére, Cervantesné, és hát nagyon szegény családból jött, ugye az apjuk.
Bálint Klára.
Bálint Klára volt az eredeti neve, igen, és aztán elkövette azt a hübriszt, hogy egy barátjával csináltatott magának egy gyereket, akit Szerb Jánosnak nevezett el. Én ismertem az egyetemről, aki hát író, költő, régész, mindenféle volt, aztán kiment Bécsbe, és öngyilkos lett. Tehát tulajdonképpen ez a teher, amitől maga Cervantes is megpróbált megszabadulni, már az apja megpróbált megszabadulni, az identitásnak a terhe, hát az tovább ment.
1940-ben, amikor azért már nem egyszerűen sötét felhők voltak az égen, hanem sötétült a világ maga is rettenetesen, kapott egy meghívást a Kolumbiára, a New York-i Kolumbia Egyetemre vendégprofesszornak, és azt mondta, akkor ugye már régóta Bálint Klárával élt együtt, és azt mondta neki, hogy nem megyek, mert nem tudok nekik Vörös Martiról beszélni, hiszen nem tudnak magyarul, ha meg én nem beszélhetek Vörös Martiról, annak a dolognak semmi értelme nincs. 1942 a következő ilyen év, amikor egy Palló Imre nevű parlamenti képviselő, hát valószínűleg egy nyilas, de minden esetre egy szélsőjobboldali alak, interpellál a magyar irodalom története ügyében, és azt mondja, hogy ilyen értékromboló, ilyen magyar ellenes, ilyen hát aljas művet azt le kéne tiltani, meg is történik, tehát kivonják az iskolai könyvtárakból. Ő még ír, mármint Cervantes egy nem mentegető, hanem magyarázó levelet, amiben elmagyarázza, hogy az erdélyi Helikon megrendelésére írta, hogy nagy nevű egyébként a korszakban is sikeres emberek fogadták el és szavaztak mellette, de ez nem számít semmit. És hát akkor elkezdődik a munkaszolgálatoknak a története, amiben talán az utolsó pillanatig, vagy utolsó előtti pillanatig bízott abban, hogy mivel hamarosan végét ér ez az őrület, hazatérhet, a ti szerencsétlen tónitok írta. De írt olyat is, hogy a ledőlt torony önmagáról. És 1944 még az év, amit szeretnék megemlíteni, amikor a piarista gimnázium nagyon becsületes és tiszteletre méltó módon, ahol ugye ő tanult, meghívta március 15-ére, hogy mondja el az ünnepi szónoklatot. Ugyanilyen ünnepi szónoklatot hívta meg a Magyar Izraelita Egyetem és Főiskolai Hallgatók Egyesülete. És az utóbbit választotta, és hát ekkor mondta azt, hogy megtaláltam, hogy mi vagyok, nem az vagyok, akit gondoltam magamról, magyar nyelvű zsidó vagyok. És ezzel a szálakat elvágta már, amennyiben ezeket el lehet vágni, nem tudom.
Hát nyilván nem lehet elvágni, mert magyar író. Hát nem tehet róla az. De az, hogy nem megy ki, nem emigrál, amikor pedig megtehetné. Ugyanezt történt Bálint Györggyel, ugye, aki nagyszerű publicista volt, és Bálint György pedig nem sokkal a végzetes évek előtt Londonban maradhatott volna, és hívták is, hogy maradjon kint, és ő mégis hazajött, mert az egész tevékenysége az magyar, és csak itt Magyarországon tudja elképzelni. Tehát ez nem volt ritka, ez a fajta magatartás. Bálint Györgyről nem tudjuk, hogy ő zsidóvá vált volna, úgy ölték meg, hogy magyar maradt, mint ahogy Radnóti Miklós is a barátja. Ő is magyarnak tartotta magát, és nála nem következett be ez a kiábrándulás. Magyarként ölték meg, amit ugye azóta kétségbe vonnak, hogy magyar lett volna. Tehát ez egy nagyon éles és érdekes, emberileg érdekes helyzet, csak éppen óriási tehetségeket is megöltek általa, ami hát ugyanúgy helyrehozhatatlan, mint mindenkinek a meggyilkolása.
Hatos Pál?
Azt gondolom, hogy igen, tehát Szerbantal egész életében hordozta a származás terhét. Ugye a harmadik toronyban is van egy ilyen, hogy nincs elég származásom ahhoz, hogy arisztokrata módon éljem át mindazt azt az élményt. És ugye a korai naplójegyzetekben is van, hogy ugye az első feleségével való ilyen szerelmes évődések, stb. Ma megtudtam Kisliltől, hogy nem 25, hanem 75%-ban zsidó. Csalódás volt, mert ugye ő meg 100%-ban az, és hogy ők ennyire egymásra találnak. Tehát biztos, hogy volt benne egyfajta küzdelem az, hogy megszabaduljon ettől a
most ezt meg, hogy a szabadbavág úr tényleg szeretett volna egy kicsit arisztokrata lenni?
Hát miért a
játszott ezzel, igen.
Szerintem igen, de ezt mind játékba tudta nemesíteni. A harmadik torony, ami ugye egy olaszországi dédekker, különösen érdekes ebből az eset, vagy ebből a szempontból, de visszatérve azért nem ő tehet róla, és én mind a Radnóti féle választ, aki ugye elutasítja, hogy zsidó lapba írjon, mert ő magyar költő, sőt, ugye ellentétben Szerbantaltól ő ki is keresztelkedik, miközben ezt sokan a barátai és sorstársai között ugye árulásként fogják föl, de ő azt mondja, ő eldöntötte, hogy 33 éves korában ugye kikeresztelkedik, vagy nem ki, hanem megkeresztelkedik. Szerbantad útja másik volt. Itt igazából arra kell gondolnunk, hogy ezt az utat, ezeket a dilemmákat a magyar állam és bizonyos értelemben a magyar társadalom örök szégyenére nem szabadott volna felajánlani, vagy lehetővé tenni. Mert igen, tehát végső soron van jelentősége annak a művek értelmezésében, vagy főképp az életút értelmezésében, hogy milyen származású volt Szerbantal, de hát ő egy nagy magyar író, és egy nagy magyar irodalomtörténész. És ennél több nem kell, és nem maradt, és ami vele, mint sorssal történt, abban őnek is semmi része sem nem volt, vagy semmi része nem volt.
Ugye ott voltak az özvegyek, Radnóti esetében is, meg Szerbantal esetében is. Szerbantal özvegye, Bárint Klára, akit én még ismertem, mert a 90-es évek elején még élt, ő Mikut Ilonának adott egy interjút, akárcsak Radnóti korábbi szerelme, aki kikötötte azt, hogy a Radnóti feleségének, az ügyének a halála után lehet csak publikálni. Szóval egy csomó dolgot Bálint Klára utólag mesélt el erről a választásokról, meg a Columbia Egyetemről, meg arról, hogy hogyan élte át ezeket az éveket, és azt is, hogy valóban hitte, hogy vége lehet, hogy megszabadulhat, de akkor egy másik élet várt volna rá. Tehát az a döntés, amit ő meghozott, magyar nyelvű zsidó vagyok, az átszabta volna az életét?
Hát nyilván magyarul írta volna a műveit, hogyha életben marad, és 45-től 48-ig lett volna alkalma írni. Ez volt az apám néhány boldog éve, mondja Simó Sándor, a filmrendező. Tehát ezekben az években még lehetett publikálni. Hanvas is publikált, meg még sokan publikáltak, akik életben maradtak. Tehát, és utána sem feltétlenül ölték volna meg. Legfőjebb akkor be van tiltva. Tehát ez jóvá tehetetlen, hogy ekkora tehetségek is. És mit tudjuk mi, hogy abból a 600 ezer emberből kiben milyen tehetség volt? Tehát ezek rettenetes dolgok, és ezek jóvá tehetetlen dolgok sajnos.
Hatos Pál, utolsó percek.
Igen, nagyon érdekes azt megjósolni, hogy mi lett volna. Én azt gondolom, hogy nem kapta volna el a kommunizmus emancipációja, mint ahogy sokakat elkapott. Pontosan abban a napló jegyzett töredékben, amelyben azt írja, hogy megtaláltam a definíciómat, magyar anyanyelvű zsidó vagyok, ott azt írja, hogy a zsidóknak nincs joguk ahhoz, hogy kommunisták legyenek, mert faji ressentimentjukat, tehát neheztelésüket vetik álságos módon a proletariátus kérdésébe. Nem azért akarnak világforradalmat, hogy az alsó osztályoknak jobb legyen, hanem azért, hogy megszűnjék a különbség zsidó és nem zsidó között. Tisztátlanok a motivumok. Ezeket ugyanakkor írja, amikor ő azonosul a saját zsidó sorsával. Persze nem tudjuk, mi lett volna. Szerintem megírta volna azokat a nagy regényeket, amit Spiro György mondott.
Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönöm Hatos Pálnak, Spiro Györgynek. A mai műsor szerkesztője is Selmeci János volt. A műsorvezető Szénási Sándor. Köszönjük szépen a figyelmüket, minden jót!
Három az igazság.
Szénási Sándor műsorát hallották.